Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán importméz mennyisége meghaladta az előírt több mint 44 ezer tonnás uniós kvótát, így az Európai Bizottságnak 2 hete van megindítani a folyamatot, melynek következtében ismételten csak vám megfizetése mellett érkezhet méz Ukrajnából az Európai Unióba, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Mint írták, az évente 10-20 ezer tonna mézet Nyugat-Európába exportáló magyar méhészet számára kulcskérdés, hogy az ottani piaci lehetőségeink javuljanak, mivel az oda Európán kívülről érkező rendkívül alacsony árfekvésű méz beszűkítette a kőpiaci értékesítési lehetőségeket és leszorította a hazai árakat. Az ukrán elnök elismerte, hogy az ukrán hadsereg offenzívát folytat Oroszország nyugati Kurszki régiójában. Volodymyr Zelenszky televíziós beszédében azt mondta, hadseregem az agresszor területére tolja a háborút. Ez 5 nappal azután történt, hogy Ukrajna meglepetésszerűen hadműveletbe kezdett Oroszország területén, ami tömeges evakuálásokat váltott ki a határ mindkét oldalán. Állítólag óriási sikereket értek el. Egyes információk szerint már pénteken 27 orosz település sikerült ellenőrzésük alá vonni, így összesen 520 négyzetkilométernyi területet szálltak meg, de az előre nyomulás nem állt le. Az orosz erők erre brutális támadásokat hajtottak végre az ukrán civilek ellen. Fehér Oroszország harckocsikat vezényelt az ukrán határhoz, miután a belorusz hatóságok állítása szerint az ország légterében több ukrán drónt is lelőttek. A hivatalos tájékoztatás szerint az alakulatokat készültségbe helyezték további parancsok végrehajtására, írta az MT. Nem sokkal korábban Alekszandr Lukasenka, fehér orosz vezető, elrendelte Homel és Mazér térségének megerősítését az ország délkeleti részén, a csapatok feladata reagálni az esetleges ukrán provokációra, ahogy fogalmaztak. Donald Trump republikánus elnök jelölt kampánystábja bejelentette, hogy feltörték a belső kommunikációjukat és Irán állhat a támadás mögött, írta a Telex a Reuters hírügynökségre hivatkozva. Az iráni ENSZ képviselet tagadta a vádakat, de az incidens tovább éleszteti a feszültséget a két ország között, amely Trump elnöksége alatt egyébként is különösen feszült volt. Arcfelismerő rendszer alkalmazását tervezi a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények elköveteinek felkutatásánál Németország. A nyomozók összehasonlíthatják az iszlám állam tagjairól készült internetes videókat a közösségi médiában található képekkel, hogy információkat szerezzenek az érintettek tartózkodási helyéről. A bűnüldöző hatóságok régóta követelik az ilyen erőforrásokhoz való hozzáférést. A német kancellár aggodalmát fejezte ki Benjamin Netanyahu izraeli kormányfővel folytatott telefonbeszélgetésében a palesztin-izraeli konfliktus lehetséges kiszélesedése miatt, közölt a német kormány egyik szóvivője. Olasz Scholz egyben egyértelművé tette, hogy Berlin határozottan elítéli az Irán, illetve a Hezbollah, Libanon és Síta mozgalom és mások részéről érkező fenyegetéseket Izrael biztonsága ellen. A figyelmetlenség és a kereszt megszegése egyre nagyobb számban szedi áldozatait a vasúton, hívja fel a figyelmet a MÁV. A vasútársaság hálózatán a tavainál jóval több az átjárókban történt balesetek száma, a gázolásoké is. Idén 47 baleset történt vasúti átjáróban, 14-jel több, mint a tavalyi év megegyező időszakában. 10 ember vesztette életét, 10-szerese a tavalyi ilyenkorinak. Az elmúlt 16 évben nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset vasúti átjáróban, azokat a figyelmetlenség vagy a kereszt megszegése okozta. Nőtt a vasúton történt öngyilkosságok száma is. 6 arany, 7 ezüst és 6 bronz, összesen 19 érem, ennyit szereztek a párizsi olimpián a magyar sportolók. Az Indexen is közreadott éremtáblázat szerint ezzel Magyarország a 14. helyet szerezte meg az összesítésben. Velünk szomszédos országok tekintetében kiemelkedő a teljesítmény, közülük senki sem került be a top 20-ba. Megváltoztatta korábbi véleményét Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, és jövőre lejáró mandátum után már nem kíván elnök lenni. A hír azért meglepő, mert korábban még azt mondta, a párizsi olimpia után dönt a folytatásról. A Magyar Nemzet szerint azért gondolta meg magát, mert túl sok botrány övezte a párizsi olimpiát. Az egyik ilyen a női ökölvívó torna gender botránya volt, a triatlonosokat és a nyíltvízi úszókat pedig a szennyezett Szajna folyóba kényszerítették, többen, köztük a magyar Fábián Bettina is kórházba került. Végül az időjárásról. A folytatásban is sokat süt a nap, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul majd. Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe, várhatóan péntekig. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban dr. Újvári Tamással beszélgetek, aki a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója. Mai napon a kastélyban megrendezésre került egy könyvbemutató, amely kapcsán ültünk le és beszélgetünk. Erről majd a riport során részletesen be fogunk számolni a kedves hallgatóknak, hogy mi is igazából ez a könyvbemutató. Először is a szakmai életútjáról szeretném kérdezni tisztelt Tamás ügyvezető igazgatóval. Hogyan került a kastéllyal először kapcsolatban és milyen formában?
A Gödöllői kastélynak nagyon színes története van. A rendszerváltoztatásig elég szerencsétlen hasznosítása volt az épületnek. Itt a főépületben, ahol most is ülünk, a fővárosi tanács idősek otthona üzemelt, a déli szárnyakban, lovardában, istállóban, serházban, kocsiszínben a szovjet vörös hadsereg laktanyája volt, de az épület bizonyos részeiben polgárvédelmi bázist alakítottak ki, illetve honvédségi tiszti lakások is voltak. A 80-as években gyermekként zenei tagozatú iskolába jártam, a szüleim zenepedagógusok. Az első emlékem a kastély kapcsán, hogy karácsonykor jöttünk az idősek otthonába énekelni, meg verset mondani. Aztán a rendszerváltoztatás után ugye ezeket a funkciókat megszüntették az épületben, illetve kiköltöztették az intézményeket, elkezdődött a felújítás, melynek eredményeként 1996-ban nyitott meg az első néhány szobája a Kastélymúzeumnak. Sziszi okán már akkor is nagyon népszerű volt a külföldi turisták körében a Gödöllői kastély, tehát rögtön nyitás után megjelentek a turista csoportok, és akkor a helyi középiskolákban kerestek olyan diákokat, akik jól beszélnek németül, angolul, franciául.
Bocsánat, itt a környékből származik.
Igen, gödöllői vagyok, és abban a szerencsében volt részem, hogy egy német speciális osztályba jártam itt egy helyi gimnáziumban, tehát akkor én viszonylag jól beszéltem németül, és örültem ennek, hogy diák munkaként megfelelő állást fogok magamnak találni. Tehát először úgy jöttem a kastélyba dolgozni, hogy pénzt keresek, és diákként tehetem ezt. Aztán nagyon hamar beleszerettem ebbe az intézménybe. De még akkor se gondoltam azt, hogy nekem ez hosszú távon életcélom, hogy itt maradjak, vagy itt legyek, és teljesek az épületért, meg az ide érkező vendégekért, mert jogi egyetemre jártam, el is végeztem a jogi egyetemet, és aztán jogászként kezdtem el dolgozni, tehát fölmondtam a gödöllői kastélyban. Diákként egyébként nem csak tárlatvezető, meg idegenvezető volt, hanem voltam teremőr, talán életem legjobb állása az volt, amikor a kastély díszudvarán csapoltam sört és árultam jégkrémet, de képviseltem az intézményt külföldi kiállításokon, vásárokon is. Úgyhogy elég sok mindennel foglalkoztam, és aztán jogászként kezdtem el dolgozni, és hiányzott a kastély. Hiányzott az a millió, amit ez az intézmény tud nyújtani, hiányzott a történelem, hiányzott a színes munkavégzés, minden nap és minden percben más típusú feladattal szembesül itt az ember. És aztán jó 2 év után döntöttem úgy, hogy visszatérek a kastélyba, akkor már vezetőként először a vendégforgalmi területeket irányítottam, azokat a munkavállalókat, akik közvetlenül a látogatókkal találkoznak, majd igazgatóhelyettes lettem, és 8 évvel ezelőtt ért az a megtiszteltetés, hogy a gödöllői királyi kastély igazgatójává választott.
Szépen gratulálok, hogy ezt a vezető pozíciót el tudja látni még sokáig, és sok-sok embernek szórakozást tudjon biztosítani.
Köszönöm.
Összefoglalnál néhány mondatban a kastély történetét, az utóbbi évek, évtizedekben hogyan alakult?
Talán a létező legnehezebb kérdést tette föl nekem. Gödöllői kastély ugyanis nagyon speciális helyszíne a magyar történelemnek, illetve történelmi épületeink közül is egy picit kilóg a sorból. A legtöbb ilyen kastélynak az a jellegzetessége, hogy egy gazdag nemes ember kitalálja, hogy kastélyt akar magának építeni. El is kezdi ezt a munkát, a legtöbb esetben ő maga nem is látja, hogy befejezik az épületet, hiszen akkor a feladatra vállalkozik, hanem a gyermeke fejezi be, és esetleg még az unokája élvezi. Aztán harmadik, negyedik generációval már csendesülnek ezek az épületek, nehéz őket fönntartani, sok pénzbe kerül az itt lét. Úgyhogy a legtöbb kastélynak 3-4 generáció után már nincsen aranykora, hanem csendesebb, szürkébb hétköznapok következnek. A gödöllői kastélynak az az érdekessége, hogy nagyjából 300 esztendős, és 300 éve folyamatosan csúcsi időszakát éli. Krasalkovics Antal volt az a nemes ember, aki kitalálta, hogy a gödöllői dombság lábánál létrehozza ezt a palotát.
Festői környezetben,
viszonylag közel a Dunához, Pest-Budához, az ország szívében, közepén. És aztán fia második Krasalkovics Antal, unokája harmadik Krasalkovics Antal még tett hozzá, és élvezte az épület, nyújtotta kinyelmet. Fantasztikus kastélyt alakítottak ki, ugye színházteremmel, hatalmas nagy lovardával, istálóval, gyönyörű történeti kerttel, amit szintén nagyon sokat fejlesztettek. Harmadik Antallal azonban kihalt a Krasalkovics család férfiága, és hát rövid időn belül több tulajdonos is váltotta egymást, majd végül 1867-ben a kiegyezés évében a magyar állam vásárolta meg, felújította és koronázási ajándékba adta Erzsébet királynének, Ferenc Józsefnek. És gyorsan végigmentünk 150 éven, és nem említettünk olyan embereket, hogy Petőfi Sándor hány hetet töltött Gödöllőn, hogy Kossuth Lajos az Isaszegi csata után a 48-49-es forradalom és szabadságharc idején a kastély díszerkéjéről tartott seregszemlét, hogy kik azok az európai királyok, uralkodók, akik megfordultak az épületben, hanem eljutunk Erzsébet királynéhoz, amiről talán manapság a világon a legismertebb a gödöllői kastély, hiszen népszerű nevén Sisi, több mint 2000 éjszakát töltött el itt. Több időt töltött Gödöllő, mint Bécsben. Valóban mondhatjuk, hogy talán a legfontosabb életének a legfontosabb helyszíne, vagy legkedveltebb helyszíne volt a gödöllői kastély. De Erzsébet királyné halála után sem szűnik meg a kastély ragyogása, hiszen Ferenc József még jár Gödöllőre, a királyné halála után is, negyedik Károly utolsó királyunknak, gyakorlatilag a monarchia összeomlásakor innen kell menekülnie. A két háború között Horthy Miklós kormányzó nyári rezidenciájává válik az épület, ahol Európa uralkodóit, illetve politikailag befolyásos embereit fogadja, és gyakorlatilag egymást váltják az angol királyi családtagjai, és mondjuk a Mussolini családtagjai a gödöllői kastélyban és a gödöllői vadászatokon. És aztán jön a második világháború, kifosztják az épületet, gazdátlanná válik, és már említettük, hogy milyen szerencsétlen hasznosítása lett, és 96-ban indult aztán a harmadik fénykora az épületnek, amikor is megnyitottuk az első négy szobát. Még most sincs kész a teljes épület együttes, nagyjából a felét sikerült felújítani, hiszen hatalmas épületállományról beszélünk, és ebben a hatalmas épületállományban, illetve a felújított részekben ma már egy 36 szobás állandó kiállítás várja az ideérkezőket, időszaki kiállításokat szervezünk, koncerteket, színházi előadásokat lehet élvezni a gödöllői kastélyban, és számos rendezvénynek is otthona, az esküvőktől egészen az állami protokoll rendezvényekig. És ne feledkezzünk meg, hiszen a kastélyok önmagában nem csak épületek, hanem szerves részei a kert, az épített környezet. A gödöllői kastély parkja is egy fantasztikus helyszín, és fantasztikus eseményeknek az otthona ez a csodálatos kert. Koncerteket tartunk benne, tematikus vezetéseket és különböző tanúsvényeket alakítottunk ki ott is.
Említettem a riport bevezetőjében, hogy egy könyvbemutató után ültünk le és találkoztunk. Honnan jött az ötlet, hogy a kastély életútját bemutató könyvsorozatot írjanak meg? Erre a könyvsorozat megírására Bán Jánost kérték fel.
Ahogy arról beszélgettünk, nagyon nehéz bemutatni a látogatóknak ennek a kastélynak a nagyon színes életét, azt a sok szereplőt és sok történetet, ami itt a kastély falain belül játszódik. A legtöbb látogatónk Erzsébet királyné Sziszi okán jön ide.
Úgyhogy ő a legismertebb.
Ő a legismertebb, és hát kétségkívül talán a legszerethetőbb alakja ennek a 300 évnek, ami itt a gödöllői kastélyban játszódott. De mi azért szeretnénk a többi szereplőről is beszélni. Azt gondoljuk, hogy ezek fontos részei a történelmünknek, és fontos, hogy az emberek halljanak róla, függetlenül attól, hogy magyar látogatóról van szó, németről, kínairól vagy japánról. Ez egy nehéz feladat, és régóta gondolkodunk azon, hogy esetleg egy könyvsorozatban ezt meg lehetne tenni. Aztán jó néhány évvel ezelőtt kastélyigazgatóként a Magyar Televízióban találkoztam Bán Jánossal, teljesen más ügyben beszélgettünk egymással, és a beszélgetés végén ő fölhozta ezt a témát, hogy hosszú-hosszú évek óta gondolkodik azon, hogy a kastélyról lehetne egy könyvsorozatot írni.
Itt ez egy fantasztikus kezdeményezés.
Gyakorlatilag a véletlen hozott minket össze. Bán Jánosnak, Bán Mórnak, írói nevén Bán Mórnak a könyveit, a Hunyadi sorozatot, a Fekete sereget én is ismerem és szeretem, és nagyon örültem ennek a felvetésének. Én azt gondolom, hogy ő egy olyan hiteles író, regényíró, aki nagyon komoly kutató munkával írja meg a könyveit. Ugyanakkor nem felejti el azt a célt sem, hogy ezeknek a könyveknek nem történelem könyveknek kell lennie, hanem szórakoztató regényeket hoz létre. Nagyon jól vegyíti a valós történelmi eseményeket, történelmi szereplőket az írói fikció termékeivel és gyümölcseivel. És ezeket nagyon jól fűzi össze. Így kezdtünk el tehát egymással beszélgetni. Adta magát, hogyha egy új terméket, új könyvsorozatot szeretnénk bemutatni, akkor a legnépszerűbb időszakkal és legnépszerűbb szereplővel, Sziszivel kell kezdeni. A most megjelent könyv Kastély ajándékban a könyvsorozat első része Erzsébet királyné Gödöllőre kerülését mutatja be. A gödöllői kastély koronázási ajándéka volt a magyar nemzetnek Erzsébet és Ferenc József számára. Azt azért hozzá szoktuk tenni, hogy, és a könyvben is olvasható, hogy mi magyarok mindig okosak voltunk, és tudtuk, hogy ajándékot hogyan kell adni a Habsburg királyi párnak. Maga a kastély tulajdonjoga az a magyar állam kezében maradt, magyar szent korona égisze alá tartozott, a királyi pár korlátlanul használhatta és hasznosíthatta az épületet, és ezt a békeidőt próbáljuk meg az első kötetben bemutatni, ami azért annyira nem is volt békés, konfliktusokkal volt teli, és azt gondolom, hogy ezek a konfliktusok és annak a megoldása jól kiolvasható a könyvből, mint hogy az is, hogy Erzsébet királynénak ezekben mekkora szerepe volt. Erzsébet királyné ugyanis nem csak egy romantikus alak, egy gyönyörű szép nő, egy olyan uralkodó, akit nagyon szerettek életében is a magyarok, hanem egy olyan személy, aki igyekezett összehozni egymással konfliktusban álló nemzeteket, az osztrákokat és magyarokat, aki igyekezett megoldani olyan problémákat, amelyekkel a magyarság akkor szembesült. Valódi védőangyala volt a magyarságnak ebben a korban. Én azt gondolom, hogy ez a romantikus szerep, ez jól látható Bálmor könyvében, ami azért is fontos, mert az elmúlt időszakban számos olyan mű, film, filmsorozat született, ami talán a királynét kevésbé méltó módon mutatja be. Fogalmazhatunk úgy is, hogy túlságosan 21. századi szerepeket oszt Erzsébet királyné személyére. A 21. század elvárásait, női elvárásait próbálják Erzsébet királynére ráadni bizonyos művekben. Megnyugtathatom az olvasókat, a most megjelent könyv az nem ilyen, és visszatér ahhoz, hogy ahhoz a romantikus alkathoz, amit Erzsébet királynéről itt a magyarság kialakított az elmúlt 150 évben. Igyekszik korhűen bemutatni, és még egy fontos tényező, a magyar szempontot igyekszik aláhúzni, hiszen az Erzsébet királynéről ismert és a világon is ismert művek döntő többsége, vagy szinte mindegyik, az nem magyar író tollából született, és ennek megfelelően ez a szempont nem kellően hangsúlyos. Mi azt gondoljuk, hogy ezért is fontos ez az új könyv, és ez az új könyvsorozat, hogy Erzsébet királyné életében a magyar szálat kidomborítsuk megfelelő hangsúllyal.
És lehet-e tudni valamit a folytatásról, tehát a sorozat következő köteteiről? Mire szeretnének fókuszálni?
Az első könyvvel párhuzamosan megjelent egy kisebb novella kisfüzet limitált példányszámban. Ez a második világháború végén játszódik, és akkor mutatja meg, hogy mi történt a Gödöllői kastélyban. Nagyjából 100 évet kívánunk a könyvvel fölölelni, és egy itt dolgozó személyzet tagja, Monostori Dénes életén keresztül mutatjuk meg, hogy mi történt a Gödöllői kastélyban. Hiszen a 100 év alatt Monostori Dénes 1848-ban, a szabadságharc forradalom idején születik, és 1948-ban halt meg. Ezen 100 év alatt számos gazdája volt az épületnek. Voltak aranykorai, és olyanok, amelyeket nem szívesen írunk föl büszkén a történelemkönyvünkre. De feltételezhető, hogy a személyzet maradt, és a személyzet célja, hogy vigyázzon az épületre, hogy a mindennapokat biztosítsa, az örök volt. És ez a szál az, ami végigvisz minket a 100 év során, és megmutatja a valós történelmünket, azokat az eseményeket, amelyeket itt játszódtak, Monostori Dénes, az Inasból főkomornyikká váló személyen keresztül.
Fiktív szereplő, vagy ő ténylegesen élő?
Ő egy fiktív szereplő, olyan szereplő, akit nem találunk meg a történelemkönyvekben, nincsen leírás róla, viszont olyan szereplő, akiről el tudjuk képzelni, hogy létezett, hogy akinek az élete és a könyvben megírt jelenetei, azok valóban megtörténhettek itt. Valószínűleg nem Dénesnek hívták, és nem Monostorinak, de bizonyosan voltak ilyen alakjai az épületnek, és az itt zajló eseményeknek. Szóval rajta keresztül próbáljuk bemutatni. Megszületett az első mű Erzsébet királyné korából, a békeidőből, megszületett a történet vége, amikor sajnos nem megfelelő hasznosítása következik az épületnek, és a sorozat többi részében a kettő közti időszakot igyekszünk majd föltölteni, és bemutatni olyan izgalmas eseményeket, izgalmas történelmi szereplőket, akik 100 év alatt itt a Gödöllői kastélyban jártak, és befolyásolták a magyar és európai történelmet is.
Ha jól tudom, Bárny János a Hitel kiadó főszerkesztője, és ővelünk kooperáltak, tehát ez a könyvsorozat rajtuk keresztül kerül kiadásra, megjelenésre.
A Hitel kiadó a Libri csoport leányvállalaként viszonylag új kiadó. Tavaly évvégén jelent meg az első könyvük. Amikor a János felvetette nekünk, hogy velük dolgozzunk együtt, akkor az első kérdésem az volt, hogy mi az a portfólió, amit ez a kiadó építeni akar. Mert hogy mégiscsak a magyar történelemről beszélünk, amikor ebben a regényben, még hogyha meseszerűen is, de a magyar történelmet akarjuk bemutatni, amihez csak nagyon óvatosan és nagyon komoly értékek mentén lehet nyúlni. Ezeket az értékeket azt gondolom, hogy az író Bán János képviseli, azt gondolom, hogy a Gödöllői kastély mint intézmény képviseli, a harmadik fontos szereplő az a kiadó. És aztán Kárpáti Gáborral, a kiadó vezetőjével, meg Jánossal is beszélgetve, tervezett portfóliójuk, az a tevékenység, amit ők véghez akarnak vinni, megerősített abban a tudatban, hogy három jó szereplő állt össze. Tehát, hogy egy múzeum, kastély egy történelmi helyszín, és az ott dolgozók egy megfelelő író és egy megfelelő kiadó, aki alapvetően azonos értékek és érdekek mentén dolgozik. Az az érdekünk, hogy a magyar történelmet megismertessük és megszerettessük az emberekkel. Én azt gondolom, hogy mind három szereplő maximális erőbedobással ezen fog dolgozni a Gödöllői kastélyról szóló kastélyregény sorozat kapcsán és egyéb munkáikban is.
Köszönjük szépen a beletett energiát és munkát ennek a műnek az elkészítésében, és végezetül a kedves hallgatóknak ajánlanak kastély életében megrendezésre kerülő nyári programokról. Miért érdemes önöket felkeresni a nyár folyamán?
A Gödöllői kastély valóban elsősorban Sziszéről ismert, illetve mint múzeum gondolnak rá az emberek. Ma már inkább azonban azt lehet mondani, hogy olyan kulturális centrum, mint amilyen kulturális centrum mondjuk a Grassalkovicsok idején volt az 1700-as évek végén, 1800-as évek elején. Azaz csodálatos épület, fantasztikus műtárgyak, tárlatvezetések, de emellett színházi előadások, koncertek, parktúrák, fesztiválok jellemzik a mi életünket. A barokk színház termünkben folyamatosak az előadások, mindenféle korból és mindenféle stílussal. Vannak saját gyerekelőadásaink, vannak viszonylag komorabb, drámai darabok is, és vígjátékokat is bemutatunk. A nyár során számomra az egyik legkedvesebb ilyen színdarabot ajánlom a közönség számára. Van egy sétáló színházunk, Rómeóval és Júliával. Az eredeti Shakespeare művet úgy dolgoztuk föl, hogy nem csak a színház termet használjuk az előadás során, hanem a kastély különböző pontjain mutatjuk be a darabot, azaz a közönség a színészekkel együtt sétál. Így nem csak a Rómeó és Júlia darabot lehet megismerni, hanem a kicsit a kastélyt magát is. Fantasztikus koncerteket szervezünk a nyári időszakra, vannak könnyedebb műfajnak a képviselői is, bemutatkoznak itt nálunk, de a hagyományos régi zenéből, barokkorból is vannak előadások, sőt, fesztiválok is lesznek, akár a barokk időszakhoz kötődően augusztus hónapban. Kastély parkjában pedig különböző tematika mentén fesztiválokat is szervezünk, de lesz lovas program, dámalovasokkal, huszár bemutatóval, szóval érdemes figyelni a kastély honlapját és közösségi média felületeit, ahol naprakész információkat mutatunk a programokról.
Tisztelt igazgató úr, köszönöm szépen, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta velünk. Úgy gondolom, hogy mindenki kedvére válogathat a programokból, és egy kis betekintést kapott a kastély életéből. További sok sikert kívánok munkájához.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, dr. Újvári Tamással, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatójával Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten egyebek mellett a kontaktlencse nem megfelelő használatának veszélyeiről, a szem nyári védelméről, a higiénia fontosságáról beszélgettünk dr. Nagy Zoltán Zsolttal, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatójával. Kérem, tartsanak velünk! Nyáron is nagyon sokakat érintő problémáról lehet szó, hogyha a szemünk egészségéről van szó. A kontaktlencsések esetében azonban hatványozódik ez a fajta probléma, hiszen az ő esetükben még több törődést és odafigyelést igényel a kontaktlencse viselése. Milyen problémákkal szokták felkeresni a rendeléseket?
Több rétű problémával. Az első és a leggyakoribb probléma az a kötőhártyagyulladás, és hogyha tovább folyik a lencsének a hordása, illetve túlhordásról is szó van, ez azt jelenti, hogy nem 8-10 órát, hanem sokkal többet van a szemem rajta a kontaktlencse, akkor ebből szaruhártyagyulladás alakulhat ki. És ennek is van több formája, enyhe formája, ami nyom nélkül gyógyul, illetve ha a szaruhártya mélyebb rétegére is ráterjed a gyulladást, akkor az mindig egy maradandó heggel, azaz látásromlással gyógyul. Nyáron ugye hosszabbak a nappalok, tehát eleve és több szabadtéri rendezvény is van, nyaralunk, vízparton vagyunk, esetleg tengernél vagy a Balatonnál, tehát sokkal több a fertőző forrás, és mivel hosszabb ideig van fenn az ember, tovább is van benne a lencse, tehát ez is egy másik ilyen problémás faktort jelent. Tehát sokkal pontosabban oda kell figyelni a higiéni szempontokra, a lencse hordásnak a szabályaira, tehát hogy meddig lehet benne a lencse, és hogyha egyik nap tovább van benne a lencse, akkor adjunk a szemnek egy kis regenerációs időt, hogy a másik nap akkor kevesebbet van benne, vagy hétvégén egyáltalán nem tesszük be a szembe. Nagyon kell vigyázni, hogy ne sértsük meg véletlenül se körömmel, vagy bármilyen más tárgyal a szemfelszín, mert a lencse alatt kevésbé ürül a könyvfilm réteg, és a meleg miatt, meg a tulajdonképpen a tápanyagok elérhetők a könyvfilm rétegből, illetve a szaruhártya állományából, ez egy nagyon kedvező szaporodási feltételeket teremt a kórokozóknak, baktériumoknak, akantaműbának. Általában az igazi fertőzés súlyos fájdalommal kezdődik, még kicsi tünettel, és emiatt nem mindig veszik ezt komolyan, és visszateszik a lencsét. Tehát, hogyha bármilyen fájdalom jelentkezik, idegen testérzés, szemvörösség, akkor ezt a lencsét már nem szabad visszatenni, és nem szabad, még egy nagyon fontos szempont, hogy sokszor nyári melegbe kiszárad a kontaktlencse, és picit merevebbé válik, és akkor megnyálazzák, hogy visszanyerje a rugalmasságát. Ez abszolút tilos, hiszen a szájunkban, a nyálunkban rengeteg kórokozó fordul elő, és ezek egy pillanat alatt meg tudnak telepedni a szaruhártya felszínén, és problémát okoznak.
Igen, hát ugye említette a higiéniás szempontokat. Nagyon fontos ugye a kézmosás ilyen esetekben, de így hogyan van. Kell eljárni mondjuk a kontaktlencse esetében?
Hát a kontaktlencse esetében még fontosabb a kézmosás, tehát hogy csak olyan kézzel nyílik hozzá, amit előtte fertőtlenítettünk, és vannak úgynevezett tároló folyadékok és fertőtlenítő oldatok. Tehát, hogy csak ezeket szabad használni, tiszta vizet, tehát csapvizet nem szabad használni, mert abban is lehetnek kórokozók, amik a emésztőrendszerünkre nem jelentenek veszélyt, viszont a szemünkre, főleg amennyiben szaruhártya hámsérvésről van szó, veszélyt jelenthetnek. Tehát csak a hivatalosan előírt módon tároljuk a lencsét a lencsetartóban, illetve ne hordjuk túl, tehát ez a napi hordást is jelenti, meg az évszakos hordást, tehát egy kontaktlencsét, lágylencsét általában néhány hónapig lehet hordani, és leginkább azzal lehet ezeket a veszélyeket elkerülni, hogyha napi hordású lencsét alkalmaz valaki. Tehát azt jelenti, hogy reggel beteszi, este kiveszéssel is dobja, és a következő nap egy új lencsét használ. Azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb szempont, amit figyelembe kell venni. És a lágy és a félkemény lencsék között az a különbség, hogy a lágy lencse az erősen ráfekszik a szemfelszínre, és nehezen távozik alul a könyvfélméteg. A félkemény lencse az nehezebb hordani, mert idegentes térzést okozhat, de sokkal jobban mozog alatta a könyvfélméteg. Ilyen szempontból a fertőzésnek talán kisebb esélye van, hogy bármiféle problémát okozhasson a szemfelszínen.
Mi lehet az oka annak, hogy az emberek, akik kontaktlencsét hordanak, túlhordják ezeket, és nem csak a napi használatról van szó, hanem mondjuk akár a napi, heti, havi, három havi, hogy ezeket is egy kicsit talán túlhordják, erről is hallani sokat, hogy ez spórolás leginkább.
Igen. Hát ennek lehet bizony anyagi oka, mert azért a lencse nyilvánvalóan anyagi erőforrást igényel, ez egyik. A másik, hogy nem gondoskodik időben a tartalék, vagy nincs tartalék lencséje, nem gondoskodik időben az újabb lencse beszerzéséről, és hát feledékenység egyfajta nem törődömség, illetve lehet egy olyan hozzáállás, hogy hát eddig sem volt probléma, akkor ezután sem lesz, de sajnos ilyen szempontból az ördög nem alszik, tehát ezen a dolgon a hordási idő betartásán nem szabad spórolni, és hát az anyagiakon sem szabad spórolni, és nagyon fontos lenne, hogy minél többet pihentessük a szemet, tehát hogy ne tegye be valaki minden nap a lencsét, és ne hordja 12-14 órát, mert abból hosszú távon probléma lehet. Na most annak ellenére, hogy nem alakul ki valakinél fertőzés, egy túlérzékenységi reakció kialakulhat néhány év alatt a lencse anyagára, a tároló folyadékra, vagy a fertőtlenítő folyadékra. Tehát bármelyikre ezen belül kialakul egy túlérzékenység, akkor abban a pillanatban, hogy beteszi a lencsét, rögtön egy szúrás, idegentest érzés, egy ilyen kellemetlenségérzés alakul ki. Ezt úgy hívjuk, hogy lencsehordási intolerancia, tehát hogy nem tudja megtartani a szemében a lencsét pár percnél, vagy pár óránál tovább. Ilyenkor szemüvegre vissza lehet térni, vagy refraktív sebészeti, tehát fénytörés változtató műtéten hát érdemes gondolkozni. Nyilván, ha valakinek nem alkalmas a szeme a műtétre, akkor a szemüveg a megoldás. Ha viszont 40-50 éven fölül van, akkor meg a lencsecsere, tehát hogy a saját szemlencsét egy műlencsére kicserélve meg lehet változtatni a fénytörést úgy, hogy ne kelljen hordani a szemüveget mondjuk távolra.
Ugye itt nagyon fontos a megelőzés, de említette doktor úr, hogy a szemfelszíni sérülés az végleges látásromlást is okozhat a betegeknek. Miért okozhat végleges látásromlást? Mi ennek a folyamatnak a lényege?
A folyamat lényege az, hogy 5 rétegből áll a szaruhártya, a legfelső réteg egy 5 sejtsorból álló hámréteg, alatta van egy ilyen alap bazálmembránnak nevezett réteg, és a következő a legvastagabb az a strómának nevezett réteg. Na most, ha a fertőzés csak a felső 5 sejtsort érinti, akkor az nyom nélkül gyógyul, azonban ha eléri a szaruhártya középső rétegét, az mindig heggel gyógyul, ugyanis a szaruhártyában kollagénrostok abszolút párhuzamosan, tehát teljesen szabályszerűen helyezkednek el. Amennyiben sérülés történik, a sérülés kialakítása új kollagénnel termeléssel történik, aminek viszont már nem párhuzamos lesz a szerkezete, hanem egy ilyen össze-vissza vonalszerű szerkezetet fog felvenni, ami nem átengedi teljes mértékben a fényt, hanem egy részét visszaveri, és ezt egy ilyen fehéres homályként, tehát hegként látja a vizsgáló. Az illető pedig ott teljesen szabálytalanná válik a fénytörés, és a legjobb korrigált látóévesség csökkenését okozza, tehát nem tud a táblán annyi számot elolvasni, mint amennyit előtte elolvasott, tehát csökken a látóévessége, romlik a látóévessége, ez azt jelenti. A szaruhártya középső részét érintő mindenfajta sérülés születés után már heggel gyógyul, csak a intrauterin, tehát a méhen belüli években tud regenerálódni a szaruhártya középső része, de ott a sérülés esélye rendkívül alacsony, tehát gyakorlatilag nem is fordulhat előszemsérülés a magzati években, de ezt kutatásokkal tulajdonképpen korábban kimutatták.
Most, hogyha nem erről a legrosszabb esetről beszélünk, ami egyébként várható ebben az esetben is, hogyha mondjuk nem kezelik rendesen ezeket, vagy később jut el a beteg, van-e ilyen, hogy előfordul-e ilyen, hogy később érkezik a beteg, mint ahogy mondjuk még akár ez megelőzhetővé válna?
Persze, van ilyen, mert egy kötőhártya gyulladásként jelentkezik, és esetleg a szaruhártya széli részén alakul ki csak egy hámhiánnyal járó panasz, illetve szaruhártya gyulladás, és ha ez nem terjed tovább, akkor ha megnyugszik, vagy megkapja a megfelelő antibiotikus terápiát, akkor nyom nélkül tud gyógyulni. Azonban vannak olyan fertőzési formák, amik tovább terjednek, és elérik a szaruhártya centrumát, és ebben az esetben maradandó hegképződés tud kialakulni. Ezt kell mindenképpen elkerülni, tehát erre hívnám fel a figyelmet még egyszer a hallgatók körében, hogy a kötőhártyagyulladást, tehát szemvörösséget észlelnek idegentest érzéssel, olyan kellemetlen bizonytalan panaszokkal, akkor azt a lencsét ne tegyék be többet, forduljanak szemorvoshoz, és kérjék meg, hogy vigyék el a kontaktlencsét a tároló folyadékkal együtt, hogy ezt oltsák le, mert abból esetleg ki lehet tenyészteni azt a fajta kórokozót, ami szaruhártyagyulladást tud okozni, és rögtön, ha készítenek ezzel egy antibiogramot, antibiotikum jellemző tenyésztést, akkor azt is meg lehet mondani, hogy milyen antibiotikumra érzékeny ez a kórokozó, és hogy akkor célzottan lehet elrendelni a kezelést, a terápiát.
Előfordul egyébként, hogy a paciensek először megpróbálják maguknak otthon házilag kezelni ezeket a tüneteket?
Igen, előfordul, de igazából a komoly antibiotikum készítményekhez szemorvosi pecsét, receptet kell, tehát hogy szemorvos írhatja fel, ezért igazából a komoly fertőzések esetén nem tudják elkerülni a vizsgálatot. A műkönykészítményekkel történő önkezelés nem oldja meg ezeket a fertőzéseket, tehát erre is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a műkönnyel legfeljebb ki lehet mosni egy kicsit és megújítani a szemfelszín, de a kórokozót ezt nem fogja hatékonyan kezelni.
Vizeken elevezel, haragosan felszín hulláma majd betemet, ítéljen a föld, s az ember halkan, éli báb mind, amit majd a síron betakar. Nem keresem már a szavakat, attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy, az egyik benne csengésben nem zeng egy másik hang, és hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dalt. Hogy a kaszás arat minden, miben nincsen szerelem, tíjes újú mérlegem méri meg a szívem, földi terek láncaiban nem vihet oda, könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. Országok eltűnnek, a szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múl. Világok megszűnnek, csillagok hullnak hol, a föld az ég egy beolvad, de te bennem örök vagy. A fényesebb te vagy a másik, én vagyok az, amíg vissza nem kér a tenger, s vissza nem ad a part. És ahol útjaim szétszaladnak, túléli a mulandót, ki elengedi azt, ha nem ingó csút annak, minek mennie kell, annak tömlöcévé lesz az, amíg nem ereszti el. De miből van a hit, s az akarat, szakítszatják félig hamis határokat. előtt árul a cég kapuja. Országok eltűnnek, a szültét sírban díszi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak oda, fős az égét beolvan, de te bennem örök vagy. Országok eltűnnek, a szültét sírban díszi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak oda, fős az égét beolvan. Tágas vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma majd betemel, ítéljen a föld, s az ember akar, déli báb mind, amit majd a síron betakar, nem keresem már a szavakat. Attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy, az egyik benne csengés, bennem zeng egy másik hang, és hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal.
Alapesetben, hogyha mondjuk túlhordta az illető ezt a kontaktlencsét, akkor segít-e neki az, hogy mondjuk nedvesít rajta, és esetleg úgy fekszik lealudni? Tehát itt még nincs szó mondjuk arról, hogy fájna, szúrna, viszketne.
Persze, igen. Hát nyáron az a másik faktor, hogy ugye meleg van, főleg ilyen 30 fok feletti hőmérsékletnél, és ha szárad a levegő, akkor egyszerűen jobban kiszárad a szemünk. És egy másik tényező, amire kevésbé figyelünk oda, hogyha valaki dolgozik, számítógépet használ, akkor a pislogások száma körülbelül felére csökken, ez egy kimutatott tudományos eredmény, ugyanis a számítógép monitorja az a szemünk magasságában van, érdekes, amit ott látunk, leköti a figyelmünket, és egyszerűen kevesebbet pislogunk, és hát arra is kell figyelni, hogy többet pislogjunk, illetve ha tényleg nagyon száraz a környezet, és ez télen a központi fűtésnél is így van a szobában, az irodában, a lakásban, akkor egy ilyen kis párásító készüléket lehet oda tenni az íróasztalra, ami a közvetlen környezetben egy picit emeli a páratartalmat, és akkor szintén ezeket a száraz szem szindrómás panaszokat, amelyeket a kontaktlencse ki tud váltani, enyhíteni tudja.
És ha már a nyarat említettük, akkor érdemes odafigyelni arra is, hogy a szemünket óvjuk az UV-sugárzásától.
Így van. Tehát jó napszemüveget érdemes választani. Az a lényeg, hogy UV-szűrős legyen a napszemüveg. És a másik lényeges dolog, hogy a formája kövesse a fejformáját. Tehát, hogy ne csak egy nagyon szép divatos keretről legyen szó, ami mondjuk másfél-két centire elállhat a szem felszínétől, vagy eltávolodhat, mert ilyen esetben a pupillán kitágul, viszont oldalról az UV-sugárzás érheti a szemet, és tulajdonképpen egy tágított vagy tágultabb pupilla mellett még több kárt tud okozni. És az úgynevezett kerékpáros szemüveg, vagy gecser szemüveg, azok az igazán jó védelmet biztosítóak. A mindennapi életben a kerékpáros szemüveget szoktam javasolni, amely egy kicsit hajlított formájú, és tényleg gyakorlatilag a halánték lebenyig ér a szemüvegnek a fényszűrő rétege, vagy fényszűrő tartalma, és ilyenkor az oldalról UV-sugárzás elől is nagyon tud védelmet biztosítani. Az UV-sugárzásról még azt kell tudni, hogy egy része a kis hullámhosszú része szaruhártyában nyerődik el, a nagyobb hullámhosszú része a szemlencsében, illetve elérheti a retinát, és gyakorlatilag kumulálódik, tehát több éven át, hogyha hasonló hullámhosszú sugárzás éri a szemet, akkor szürke hálózat, illetve a retinában a retina degenerációt tud kiváltani. Tehát ezért a minél korábbi UV-védelemről érdemes gondoskodni, és szemüveg formájában így védeni magunkat az erős napsugárzástól.
A kontaktlencsét viselők esetében fokozottabban oda kell figyelni erre?
Kontaktlencse viselők esetében is érdemes odafigyelni, és vannak olyan lencsék, amelyek eleve egy UV-szűrő réteggel rendelkeznek, amelyek azért egy bizonyos és általában magas fokú védelmet biztosítanak. Azonban, ha valakinek világos a szeme, ennek ellenére érdemes egy napszemüveget föltenni, mert a világos szemnél több fény jut át egyébként a pupillánát, meg a szivárvány hátján át is, tehát hogy a retinának azért érdemes egy, főleg, hogyha valaki fényérzékeny is, tehát hogy tudja magáról, hogy erős fényben pislog, hunyorog, könnyezik, akkor mindenképpen érdemes egy sötétebb napszemüveget feltenni.
Visszatérve kicsit még a higiénia területére, nagyon divatosak mostanában ezek a műkörmök, amiket viselnek a hölgyek. Mennyiben befolyásolja ennek a tisztántartása azt, hogy hogyan nyúlunk a szemünkhöz? Nyilván okozhat ez is bakteriális fertőzést akár a szemben.
Hát igen, főleg, hogyha megsérti valaki a szemfelszínt ezzel a műkörömmel. Én mindig szoktam szólni a betegeimnek, akiknek műtét történik, tehát vagy fénytörés változtató reflektív műtét, vagy szűkályos műtét, hogy nagyon óvatosan cseppentsenek körül, már egyáltalán ne érjenek hozzá, tehát hogy az alsó szemhéjat le lehet húzni, de nagyon óvatosan inkább oldalról, tehát hogy ne a hosszú körön, ne hogy megsértse a szaruhártya felszínt, mert bizony az alatt, főleg a műkörnek alatt nem kontrollálható a kórokozóknak a mennyisége és a minősége. Akármennyire is valaki higiénésen, tehát többször kezdett most, azért a műkörön alatt lehetnek olyan kórokozók, amelyek veszélyt jelenthetnek a szaruhártyára.
Ha véletlenül megsértettük a szemfelszínt bármivel, milyen esetekben érdemes elindulni azonnal az orvoshoz? Kell-e egyáltalán?
Erős szemvörösség és fájdalom és látásomlás. Ha ez a három megjelenik, akkor azonnal. Ha csak szemvörösség van, akkor ez egy relatív indikáció, de akkor is szerintem érdemes. Ha csak látásomlás van, akkor is azonnal és feltétlenül. És ha szemvörösség és fájdalom, akkor is. Tehát, hogy gyakorlatilag majdnem minden alkalommal csak a sürgősség jellegében van némi különbség, mert ha látásomlás, fájdalom és szemvörösség, akkor az biztos, hogy valami olyan fertőzés jelent, ami átmehet súlyosabb formába, esetleg a látásjelességet veszélyezteti formába is, és ott nem mindegy az időfaktor. Tehát az úgynevezett időablak, ami, hogyha így ez mind a három együtt áll, akkor ez néhány órát jelent, tehát akkor mindenképpen sürgősen szemes szakorvoshoz kell fordulni.
Gyakoribbak egyébként ilyenkor nyáron a szemet érintő sebesülések?
Hát a fertőzések gyakoribbak. A sebesülések, hát elsősorban a férfiakat érintő úgynevezett háztartási sérülések, illetve munkahelyi balesetek lehetnek gyakoribbak. A munkahelyi balesetekről azt tudom mondani, hogy azok azért nem gyakoribbak, mert nagyon sokan szabadságon vannak, tehát hogy kevesebben tartózkodnak a munkahelyükön. Az otthoni szerelő munkával kapcsolatos, tehát fúrás, faragás, nem tudom én, festés, lakáskarbantartás, felújítás és mezőgazdasági sérülések, azok valamivel gyakrabban fordulnak elő.
A szabadvízi strandok látogatása esetében?
A szabadvízi strandok látogatása esetén a szaruhártya fertőzések amelyek gyakoribbak, hiszen a szabad strandok esetében nagyon függ attól, hogy mennyire tiszta az a víz, vagy mennyire szennyezett, belefolyik-e valami hát egyéb csatornának a vize. Ezért nem érdemes nyitott szemmel bubárkodni, vagy egyáltalán lemerülni a víz alá. És nyilvánvalóan nem csak szemsérülés, hanem gasztrointesztinális tüneteket is, problémákat is össze lehet szedni egy ilyen szabad vízű szemmel.
Akkor tehát figyeljünk oda az UV-védelemre és a megfelelő higiéniára.
Megfelelő higiénia és a lencsehordásnak a szabályainak a betartására.
Nagyon szépen köszönöm, doktor úr.
Köszönöm szépen én is.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten egyebek mellett a kontaktlencse nem megfelelő használatának veszélyeiről, a szem nyári védelméről, valamint a higiénia fontosságáról beszélgettünk dr. Nagy Zoltán Zsolttal, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatójával. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Odafent azt mondják, nem rossz az a hely, de az árnyékot nem vitted el, itt a magunkét cipelni kell.
Odafent a bárány felhők voltosak,
neked elhittünk oly sokat,
hogy mi is lehetünk fontosak.
Játsszuk azt, hogy csak mi elbújtál, dolgozban csak nekünk nem szóltál, keresed azt, amit az éjszaka elpakolt.
Miért nem stimmel a könyvben a szó?
Hogy a könyvben a só mire jó? Sose voltál földre való. Kicsi múlt, álmos távoli hullám a múlt. Minden dalban titkos alakult. Hozzád így megyünk, így alakult.
Játszok azt, hogy csak így elbújtál, dolgozban csak nekünk nem szóltál, keresed azt, amit az éjszaka elfogol. Mentél meg a végén máshol van, már kapott a mindi álmunkban, eltévedt angyal, aki ég rajtunk gyakorol. Hova tűntél, mond? Hova tűntél?
Hova tűntél, mond?